Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Róbert Rihár vagyok a műsorvezető. Önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban. Exotikus utakra indulunk, megnézzük, hogyha szeretnénk elmenni a télből a nyárba, akkor vajon hova lehet, hogyha időnk és pénzünk engedi. Már a múlt héten nagyon sok izgalmas, érdekes úti célt mondtam Önöknek, tényleg a 90-es évektől napjainkig, amelyek divatosak. A mai műsorban is lesz majd szó Szaúd-Arábiáról, Dubajról, a Maldív-szigetekről, Zanzibárról, amelyek mostanában egyre népszerűbbek. A Kanári-szigetek meg már régebben is népszerű volt, a Dominikai Köztársaság. Bőven van olyan exotikus úti cél, amit szeretnek a magyar turisták, hogyha éppen tudnak elmenni a téli időszakban. Van rá lehetőségük, idejük, vagy pénzük, vagy mind a kettő. De az biztos, hogy hát vannak igazán olyan területek, ahol azért nem annyira könnyű eljutni, de mégiscsak mondjuk egy januári, februári, még március elejé időszakban is pazarélmény lehet ott eltölteni, akár egy hetet, vagy két hetet. Azért nem mondtam, hogy néhány napot, mert hát néhány nap miatt nem biztos, hogy érdemes oda menni. Mert bizony, amikor megcsináltam a Világ legszebb szigetei című sorozatomat, nagy siker volt annak idején, akkor én Bora Borát tettem az első helyre. Persze a Maldív-szigetek is varázslatos, de Bora Borában vannak fehér homokos tengerparti szakaszok, van gyönyörű üdezölt természet, vulkanikus képződmény, és mellette hát van mit csinálni jó pár helyen, tehát valóban álomszerű a sziget, de Francia-Polinézia eleve rendkívül érdekes, tehát Morea és környéke, Huahine, Rangiroa olyan hely, hogy akár hónapokat el lehet tölteni. Egy kedves ismerősömmel találkoztam, aki azt hiszem, talán két évvel ezelőtt tanácsot kért, hogy megy Hawaii-ra, mit nézzem meg. Én a Világ legszebb szállodai ötös kötetében hawaii szállodák szerepelnek. Főleg nagyon hosszú időt töltöttem Hawaii-on, kipróbáltam a szállodákat, nagyon sokan vendégül láttak, mert hát akkoriban még az, hogy ilyen könyvet csinál valaki, az nagy durranás volt, hát ma már az interneten millió és egy rangsor van, de elmeséltem minden esetre a hawaii élményeimet. Két évvel később most találkoztam ugye ezen a héten az ismerősömmel, és hát mondta, hogy hát ő vissza is költözne akár egyszer valaha az életében, annyira tetszett neki, hogy nyugodt volt, biztonságos, drága, de nagyon szép, kellemes a környezet. Igaz, hogy azért nincs annyi pálmafa, mint Francia-Polinéziában vagy a Maldív-szigeteken, viszont vannak nagyon szép kellemes tengerparti szakaszok, van nyüzsgő város is, Honolulu, ahol van mit csinálni bőven, a vulkanikus képződmények meseszépek, nőnek az orchideák rengeteg helyen, és olyan szép utak vannak, kellemes utak vannak, hogy nem gond, hogy abból B-be elmenjünk. Valóban Hawaii-on nagyon sok szép terület van, és Oahu a fősziget, de nem ez a legnagyobb sziget, hanem Big Island, ahol még működő vulkánt is láthatunk, a másik oldalon meg gyönyörű vízeséseket és álomszép kerteket. És hát Maui talán a legszebb szerintem egyébként. Az összes hawaii sziget közül tündéri kis hely, és itt akár a tenger alatt járózást is kipróbálhatjuk. Oahuban pedig a North Shore-nál, az északi területnél, az északi foknál ott meg cápákkal is húzhatunk együtt, ilyen ketrezben. De az is nagy élmény volt. Megnézhetjük Pearl Harbort, a gyöngykikötőt, a csatahajókat, és a történelem iránt fogékonyak is bőven találnak elfoglaltságot, hogyha turistaként ide érkeznek. Ez is nagyon exotikus úti cél, és sokan decemberben mennek Hawaii-ra. Hozzáteszem, én decemberben is voltam, meg voltam nyáron is, és nyáron ugyanolyan jól éreztem magam. Tehát nincs az a rekkenő hőség egyébként, hogy ne lehetne elviselni. Tényleg nagyon szép időszak volt. Igaz, mondjuk még egy hurrikánt is átéltem, Felicia hurrikánt, és érdekes volt látni, hogy a pálmafák közül volt, aminek a lombozata, a levelei, azok az aszfaltutnak a tetejét söpörték. Tehát annyira lehajlott a pálmafa, és nem törött el. Bedeszkáztak minden üzletet már jó előre, és még a tengeri túrákat, meg hajóutakat is lemondták. Komolyan felkészültek rá. Hogyha nyári időszakban ez is van, télen viszont nincs ilyen, úgyhogy nyugodtan lehet pihengetni, meg örülni annak, hogy láthatjuk akár a bálnákat is, mert még bálnanéző túra is van. Itt telelnek át a bálnák Hawaii környékén, úgyhogy bőven van mit csinálni. De akkor menjünk tovább így a szuper exotikus útvonalon, hát Ausztráliában meg ilyenkor jó idő van és kellemes meleg, hát néha nem is kellemes, hanem már kellemetlen sokszor, mert a közepén, a nagyvörös sziklánál, az Ulurunál, ott azért volt olyan, hogy nem értettem először, hogy miért árulnak mindenhol ilyen moszkító elleni hálót a fejemre, és amikor megérkeztem az Lourdes-nál, kiszálltam a mikrobuszból, így a tenyerembe temettem az arcomat, és egy bokor mögé betérdeltem, és meg sem bírtam fél óráig mozdulni, majd valahogy visszaszaladtam a mikrobuszhoz. Hát jöttek a legyek, a bögők, és a szemgödrömből akartak inni, tehát állandóan rám szálltak, kibírhatatlan volt. És megtanultam azt, hogy igen, kell ez a moszkító arcvédő, és fel kell venni, és úgy kell kinézni, mint a régen a felfedezők a dzsungelben, tényleg akkor tudunk csak normálisan bármit is csinálni ott az Uluru környékén ebben az időszakban. Az is így február táján volt. Úgyhogy erre is fel kell készülni, de azzal együtt Ausztráliába turistaként nem könnyű bejutni, mert limitálják, hogy mennyi vízumot adnak ki. Magyarországról egyébként ezt megszerezni egyáltalán nem olyan egyszerű. Szerintem amerikai esztát vagy vízumot könnyebb szerezni, mint Ausztráliába, pedig nem gondolom, hogy többen akarnának Ausztráliába menni munka célból, mint az Egyesült Államokba, főleg turista célból akar menni a többség az embereknek, azt gondolom. Legalábbis én még mindig csak turisztikai célból, újságírói célból akartam bárhova is menni, tehát abból a célból, amit megjelölök a vízumkérelembe. De ha egy picit tovább megyünk, hogy még milyen exotikus helyek vannak, amelyek ilyenkor érdekesek, hát Argentína, Buenos Aires például, vagy Paraguay. Paraguay egy felderítetlen gyöngyszem, valóban nagyon exotikus. Brazília, hát itt aztán tényleg annyi mindent lehet csinálni, hogy elképesztő, és ha egyszer már a repülőjegyet kifizettük, akkor ott már az élet nem annyira drága. Dél-Amerika eleve a csúcs, Ecuador nagy kedvencem, hihetetlen, hogy milyen túrákat lehet tenni. Nyilván, ha valakinek van helyi ismerete, azért az nem árt ezeken a területeken. De ha már az ilyen nagyon exotikus helyeket nézzük, akkor tényleg vannak még bőven olyan területek Afrikában, ahol lehet utazni, igazából utazni. Uganda például az egyik nagy kedvencem, sokszor voltam itt, filmeket is forgattam, és itt valóban olyan nemzeti parkok vannak, hogy nem kell megküzdenünk a többi turisták sokaságával. Vannak azért vendégek, de nincsenek olyan sokan, mint Kenyában vagy Tanzániában, a nagy parkokban. Emiatt viszont nem is úgy működik, hogy az első jeepből mindent látnak, a harmadik az meg már semmit, mert elszalad az oroszlán, megijed a kafferbi vagy csorda, és itt tovább, és itt tovább. Úgyhogy itt valóban még exotikus kalandoroknak érezhetjük magunkat. Aztán itt van Malawi. Malawit szintén nagyon szeretem, mert nem túlságosan nagy, és itt gyönyörű parkot találunk, vízeséseket, és valóban teljesen egyedül voltam egy vadrezervátumban a kísérővel, és azt láttam, hogy ez tényleg itt úgy öten-hatan el vagyunk, hogy nem zavar senki, se turista, se helybeli, és valóban ott vagyok a dzsungel közepén, picit egyedül, de mégse egyedül, barátságosak voltak az emberek, és nem éreztem magam félelemben, bár hozzáteszem, Afrikában mindig van egy kicsi adrenalin szint emelkedés, mert hát cecelégy, meg szúnyog, és a szúnyog ugye a legveszedelmesebb állat, mert attól félhetünk a legjobban, az terjeszti leginkább a betegségeket, de azzal együtt is Malawi például nekem nagyon tetszett. Namíbia. Namíbia tipikusan olyan hely, hogy egy kicsit németes Afrika. Német nyelvű utcatáblákat is találunk még, meg olyan templomokat, amelyeknek német nevük van. Itt van egy Csontvászpart nevű nagyon izgalmas, fura tengerparti szakasz, de eleve Namíbia állatvilága is lenyűgöző, és relatíve biztonságos, hát afrikai szinten biztonságos. Botswana, hatalmas parkokkal, sivatagi résszel, hiénákkal, mindennel, úgyhogy ez is nagyon érdekes hely, és ez sem elcsépelt egy átlagos közép-európai utazó számára. Dél-Afrika, hát azt mondom, hogy Dél-Afrika volt az az ország, amikor azt mondtam, tudom, 25 évvel ezelőtt, hogy fú, hát hova költöznék, hogyha nem Magyarországon kéne laknom, és választanom kellene Magyarországon kívüli más helyet, hát akkor, hogyha már tényleg, akkor már legyen az, hogy most ne Bécset mondjak, hanem valami távolabbit, akkor mondjuk Argentina, Buenos Aires nekem nagyon bejön, nagyon tetszik, nyugodt, jó a klíma, és relatíve úgy érzem, hogy jól el tudnék lenni, és hát mellette Dél-Afrika volt az, ahol voltam a Drakensberg hegységben, és hát ott azt éreztem, hogy így megérkeztem, hogy 26-27 fok, nincs rekkenő hőség, de nincs is hideg, kellemes rövidújúban lehet lenni, üdezöld volt minden, csörgedező patak, gyönyörű kis minivizesés, antilopok szaladgálnak, a vadállatok szaladgálnak ott mellettünk, tehát olyan álomba illő volt a környék, hogy hihetetlen. Ez a Drakensberg-hegység valami csodaszép volt, volt egy kis rancs, és ott sütöttek valami húst. Azt mondtam, hogy hát itt azért el lehet éldegélni, és mellette volt villany, áram, víz, a víz kristálytiszta volt, iható, tehát nagyon-nagyon jó volt minden. És elmentünk Lesothóba például, ahol találkoztunk a helyi pásztorokkal. Lesotho már olyan, hogy ott mindig hűvös van, egy kicsit magasan vagyunk, egy királyság itt Dél-Afrika ölelésében, és hát a helyiek szegények, és tehéntrágyából tapasztott házban laktak, és még azzal is fűtöttek. Ez is érdekes volt. Na, de Dél-Afrikában tényleg azt láttam, hogy azért minden működik, mert jó volt az infrastruktúra, és most is jó még az infrastruktúra, nem véletlen az, hogy itt tudott Afrika világbajnokságot rendezni egyáltalán, foci VB-t, de hát most azért, még korábban az apartheid volt rendkívül igazságtalan szörnyű rendszer, hát most meg annak az ellenkezőjét láthatjuk, érezhetjük. Tehát én azért voltam kint, és Johannesburgban, Johannesburgben a helyi bandák olyan idézőjeles szabályt csináltak, hogy hát fehér ember ruhában nem lehet az utcán, vagyis még a ruhát is elvették, hogyha valakivel összefutott egy-két bandatag, így, és elvették mindenét. Tehát itt azért Johannesburg, Johannesburg rendkívül veszélyes hely lett, és mondjuk ezt az én korábbi utazásom tapasztalatai alapján mondom, nem tudom, hogy az elmúlt években mi változott, de ahogy hallom az ott élő barátaimtól, ismerőseimtől, hát annyira előnyére nem változott a dolog, tehát sokan egy kicsit ezt a szabadságot túlértékelték, és most átestek a ló túlsó oldalára, és akkor meg a fehérektől mindent visszalapon próbálkoznak. Bár hozzáteszem, akkor én voltam azért kint, volt egy búr sofőr, ugye a németalföldi telepesek leszármazottait hívjuk ottani leszármazottait búroknak, akik egy ideig uralták ezt a területet, és az angolok meg a búrok küzdöttek ott Zuluföld környékéért. Hát benne is volt egy olyan, hogy mentünk az uton, és akkor látta, hogy a fekete fiatalok ott sétálgatnak az árok szélén, és akkor kétszer-háromszor így rájuk húzta a kormányt, dudált egy nőt, és így jobbra elhúzta a kormányt, ők meg beleugrottak szegények az árokba, és akkor ez ilyen viccesnek tűnt a sofőrünk számára, tehát ilyet is tapasztaltam. És mondom, én nem kívánok semmit sem mondani, ami általánosság, mert az ember ne általánosítson. Én azt tudom elmesélni, amit én magam láttam. És olyan is történt, hogy egy helyen laktunk, mert az a szálloda, ahová foglalásom volt, az nem épült meg. Úgy volt, hogy majd megépül, és már felvették a foglalásokat, de nem készült el a labdarúgó világbajnokság idejére, úgyhogy azt mondták, hogy akkor szereznek szállást, de a város határain túl, hiszen minden szálláshelyen vagy focisták, vagy edzők, hozzátartozók, stábtagok, FIFA delegáció, valaki volt. De turisták közül sok ember járt úgy, hogy befoglalt már jó előre szálláshelyet, de végülis nem készült el minden úgy, ahogy azt tervezték. Egyébként az utak se készültek el mind, mert még a stadionok parkolóját sem sikerült mindenhol leaszfoltozni. Mi is egy ilyen vörös bauxit bányába tettük le az autót az egyik stadion mellett, mert hát valami épp, tehát a gyep elkészült szerencsére, meg az ülőhelyek voltak azért a stadionokban. És hát, kivittek minket egy olyan helyre, ami egy búr közösségnek a vendégházai voltak ott, meg ők maguk is ott laktak, és körbevették az egészet egy nagy fehér fallal, utána volt egy vízasárok, és a fal tetején pedig olyan szögesdrót, amiben áramot vezettek. Hát tényleg úgy nézett ki egy picit kívülről, mint a Sopron-Köhidai fegyintézetet. És mondták, hogy azért van az, mert előfordul bizony általában hetente, kétrendente, hogy jönnek oda lándzsákkal, eldobálják a lándzsákat, kiabálnak, aztán visszamennek, tehát így idézőesen, meg ténylegesen is megrohamozzák ezt a helyet. Tehát így ezek a konfliktusok, ezek így néha reggelenként délután előfordulnak. Emiatt aztán mindig úgy közlekednek, hogy beülnek az autóba, lehetőleg egy vagy két autóval egyszerre, kinyitják, mint amikor a várból kilovagol, nem tudom, a helyi hadsereg vagy bármi, és akkor mennek az úton, és nagy gázfröccsel tovább mennek, aztán ennyi nagyjából, és elég fura volt. Hát ezek általában csak fenyegetőzések, mondták, hogy szerencsére nem tudnak olyasmitől beszámolni, hogy bárki megsérült volna, de hát attól még azért elég durva fenyegetőzés lehet, hogyha a szomszédok néha oda dobálják a lándzsákat, még akkor is, hogyha csak a falnak. Minden esetre érdekes volt ez is. Meg az is fura volt, hogy egyébként amikor itt voltam Dél-Afrikában, akkor ugye a VB-t abban az időszakban rendezték, amikor ott tél volt, nálunk nyár, de a narancsok értek, viszont reggel annyira hűvös volt, hogy az érő narancsnak a széle egy picit deresedett. Tehát azért ilyen 0-1-2-3 fok volt, aztán utána felment 14-16 fokra, délután 18-20 fok is volt, kellett a pulóver, és amikor mentünk egy picit a Lost City környékére, meg Sun City környékére, akkor meg már nagyon jó idő volt, már olyan 28 fok is volt. De amikor meg egyszer ilyen időszakban, februárban voltam Dél-Afrikában, akkor meg Durbanben, ami egy ülőtelepülés, gond nélkül lehetett fürödni. És ott megcsinálták a turisták kedvéért azt is, hogy különböző medencéket raktak a tengerpartra, és ha valaki nem akart a tengerbe fürdeni, mert azért sok a cápatámadás, vagy ha valaki egyszerűen csak nem szereti ezt, akkor a medencékbe lehetett lubickolni. És nagyon sokan eljöttek távolabbi vidékekről, és fürödtek a medencébe, és örültek annak, hogy medencébe fürödhetnek. Ingyenesen lehetett ezt megcsinálni. Volt egy medencesor, meg van is Durbanben egy a tengerpart szélén. És sokan meg a tengerbe is bementek, és marmonkannákba vizet vittek, mert gyógyító hatást tulajdonítottak neki. És ebben van is valami, mert hát a sónak van gyógyító hatása. Hát a tengervizes kúrák, tengervizes fürdés, ez természetes dolog. Hát ha meg erős a só koncentráció, mint mondjuk a Holtengernél, akkor meg pláne előfordul ilyen. Egyébként azt is sokan kérdezték, hogy hát vajon most Jordániába elmennének, biztonságos-e, Izraelbe egy-két helyre. Hát vannak olyan helyek a világban, ahol gyakorlatilag nehéz azt mondani, hogy mikor biztonságos, mikor nem. Igazából, ha a saját lakókörnyezetünkből kilépünk, már kevésbé biztonságos a hely, hogyha itt, ahol éppen beszélek, kilépek Budapesten, akkor az Inforádió székhelyének a tövében ott a hídnál is már kevésbé biztonságos a dolog, mert jönnek az autók, egy kicsit följebb meg a hídon meg megy a villamos, tehát gyakorlatilag mindenben van veszélyforrás. Hát minél ismeretlenebb helyre megyünk, annál több a veszélyforrás, és nem feltétlenül ismerjük, hogy ott mik történnek. Hát nyilván vannak olyan veszélyi források, amiktől irtóznak a turisták, például a járványok, de a fegyveres konfliktusok csak akkor, hogyha nem lokalizálható. Ha az adott területnek bizonyos helyén vannak fegyveres konfliktusok, ahol nincsenek, oda azért elmennek az emberek. Ami azt gondolom, hogy ez természetes, mert kíváncsiak, turistáskodni szeretnek, érdeklődőek. Na most ilyen értelemben persze egy afrikai utazás is akár, vagy egy közel-kelet bizonyos helyeinél is egy utazás, az lehet fokozott veszélyforrás, de hogy ez milyen mértékű, azt előtte érdemes megnézni, mert sok olyan hely van, ahol azért ilyen kisebb konfliktusok gyakran vannak, de ha látni akarjuk, akkor ezen túl kell tenni magunkat, mert azért, ha Isten azt akarja, akkor pont nem lesz gond, hogyha mi megyünk éppen akkor. Úgyhogy én például sokszor voltam olyan helyen, ahol úgy egyébként azt mondják, hogy néha kitör a balhé. Volt Afrikában is olyan település, ahol hétvégenként a lázadók megrohamozták a repteret, hogy kifosszák a kantint. De az is biztos, hogy nem keresi az ember a bajt, hogyha három gyerekkel üdülni megyünk, akkor keresünk egy olyan helyet, ami erre alkalmas, még akkor is, hogyha télből a nyárba szeretnénk menni. Hát bőven van olyan hely a világban, ahol télből a nyárba mehetünk, és kevésbé kockázatos. De vannak azért szép helyek. Hozzáteszem egyébként Jordánia olyan hely, hogy lehet fürödni a tengerben Akabánál, meg lehet nézni Petrát, a nabateusok városát, lehet sétálgatni a fővárosban, és a Holtengernek van jordániai szakasza is, van egy Mövenpick hotel is ott a környéken, hát nem akkora, mint mondjuk Enbokeknél vagy Engedinél az izraeli rész, de tényleg ezt is ki lehet próbálni. A Vadirumnál pedig, a Vörössivatagnál pedig még futóversenyt is rendeznek bizonyos időszakokban, mesés terepjáró túrát is tehetünk. Én Jordániában többször voltam, és rendkívüli módon tetszett. A nabateusok romvárosa Petra például valóban a világ egyik csodája. És hát ott eleve a Közel-Kelet környékén még rengeteg szép helyet találunk, de az arab területek is érdekesek. Most például Abu Dhabiban megy egyre több magyar turista. Hát nem csak Dubajban áll meg, hanem tovább megy innen, egyébként autóval is közel van, és megnézi a mecsetet, meg az új attrakciók valamelyikét, vagy a Formula 1 világa parkot. Bőven van itt is mit csinálni, tehát az Egyesült Arab Emirátusok fővárosa mindenképpen legnagyobb emírsége, vagy inkább azt mondanám, hogy leggazdagabb emírsége, mert Dubaj is nagyon gazdag, de azért vannak adósságai is, és volt egy olyan időszak a éppen recesszió idején, hogy a dubai emírt kisegítette Abu Dhabi emírje, ugye a Zayed família amelyik lényegében itt az Egyesült Arab Emirátusoknál az elnöki, a dubai emír az pedig a miniszterelnöki posztot tölti be, és hát vannak még kisebb emírségek is. Egyébként azok is érdekesek, oda is érdemes elmenni. Aztán van az ománi szultánság, ami még szintén mostanában divatos, és Katar nem csak a VB idején, hanem utána is sok-sok meglepetéssel várja az utazni vágyokat, Szaúd-Arábiáról pedig majd a műsor második felében még mesélek. Úgyhogy ez a térség is olyan, hogy a magyar turistáknak egy egzotikus lehetőség, és nincs rossz idő. Nem annyira jó idő van, hogy tényleg 40 fok, de nincs is annyira brutálisan meleg, mint mondjuk Dubajban nyáron, amikor lecsorog rólunk a víz, és tényleg hihetetlen, hanem kellemes jó idő, néha este a sivatagban itt-ott kell a pulóver. Ha pedig olyan helyre akarunk menni, ahol nem kell a pulóver, akkor mondom, ilyet is tudunk találni. Hát jó pár karibi terület, Dél-Amerika egyes részei, meg hát a polinéz vidékek is. Úgyhogy van miből válogatni, hogy ebből a nyárba akarunk utazni, és idő kell mindegyikhez szinte. Tehát ezek olyan úti célok, hogy akár délre megyünk, akár keletre, akár nyugatra, egy picit nyilván lefelé kell mennünk, egyenlítő vagy annál délebre, de hát ha már ennyit utazunk, akkor ha rögtön visszafordulunk, akkor nem akkora az élmény, hogy a repülőtereken töltöttük az időnk jelentős részét, úgyhogy ott azért egy 4-5-6-7 nappal legalább számolni kell, vagy hát 2 hétre is el lehet menni. Ezért mondom, hogy nem is biztos, hogy feltétlenül nagy pénzek kellenek ide, hanem időre van szükségünk. Hát ha meg nagyon sok ideje van valakinek, akkor hajóstoppal is elmehet fillérekért, és dolgozhat a teherhajó, miközben elviszi a hajó A-ból B-be, és egy pár hét alatt ott van, utána 1-6 nap alatt visszaér, és ott is eltölthet 1-2 hónapot, úgyhogy minden oké. Csak hát nehéz ezt megcsinálni, hogyha valaki dolgozik is mellette. Attól még találunk bőven olyan helyet, ahol télből a nyárba mehetünk, meleg van és jó idő, de hát ha pedig egyikhez sincsen kedvünk, akkor nincs más dolgunk, mint várni, mert előbb-utóbb nálunk is lesz jó idő. Az a szerencsés, hogy még az a csoda itt a 4 évszakos világban, hogy most hideg van, meg hó is esett január elején, sőt, még a közepén végén is, aztán meg verőfényes napsütés lesz majd júliusban, csak ki kell várni. Ez a titka. A múlt heti műsorok kapcsán nagyon-nagyon sok e-mailt kaptam, sokan írtak a közösségi média felületeken is, hogy elmeséljék élményeiket, hogy ők is bizony szeretnek ilyenkor télből a nyárba menni. Én mindegyiket szeretem egyébként, tehát most, amikor nagy hóesés volt, imádtam, amikor a 3 gyerekkel, Millával, Jászminnal és Fülöppel kimentünk szánkozni, és mentünk vagy 20 métert, és már is le tudtunk siklani a meredek domboldalon. 7 éves a fiam, és nagyon pici volt, amikor utoljára ekkora hó esett, a lányok pedig még nem is láttak ekkora havat. Úgyhogy nagy élmény ez számukra, és ilyenkor a síelés, a szánkozás, a hógolyózás, a téli sportok, az, hogy hideg van, és tényleg kaparni kell az autóról a jeget, az is élmény nem csak egy gyereknek, hanem felnőttnek is. De persze az is élmény, amikor elmegyünk ebből a hidegből melegebb helyre, ahol süt a nap, a pálmafák a víz fölé nyúlnak, zöldeskék, türkiz a víztükör, és mellette hozzák a koktélokat, esetleg andalító, zene szól, úgyhogy bizony lehet és érdemes utazni, hogyha időnk és pénzünk engedi a télből a nyárba. Bár hozzáteszem, egy másik kedves hallgató meg azt kérdezte, hogy ha valahova szeretne úgy elmenni, hogy nincsen pénze, akkor mit tegyen, adtam tippeket. Mert hát van, ahova el lehet menni dolgozni is, Új-Zéland is kiad olyan vízumokat, 18 és 35 év közöttieknek például, hogy gyümölcsszedésben részt lehet venni, és 6 hónapig akkor ott lehet tartózkodni. Ha végzett a munkával, akkor utána még ott maradhat turistáskodni, de nem csak gyümölcsszedésre, hanem van egy olyan vízum, ami sok minden másra is jó, hogyha ott akarnak dolgozni, tehát azért szükség van a munkaerőre bizony, nem csak nálunk van jó néhány szakmában, jó néhány ágazatban munkaerőhiány. Úgyhogy el lehet jutni bizony úgy is, hogyha nincs pénzünk, vagy kevés pénzünk van, ha tenger sok az időnk, és hát nehezebb nyilván a dolog, hogyha mondjuk 3 pici gyerek van. Tehát én azért már nem úgy utazom minden esetben, mint például 15-20 évvel ezelőtt, vagy 10 évvel ezelőtt, hát pláne 30 évvel ezelőtt, amikor tényleg gond nélkül felültem egy repülőgépre, aztán lesz, ami lesz, kimentem Amazóniába, és bejártam a dzsungelt, és sorolhatnám tovább, de mentem ki úgy gyakorlatilag egy hónapra, hogy nem voltak komolyabb terveim, csak hogy majd valahogy eltöltöm ezt a kellemes hónapot egy másik kontinensen, és tényleg meseszép felvételeket készítettem, és hát akkor még nem mobiltelefonnal kellett mindezt megtenni, hanem még amikor Dél-Amerikában turistáskodtam, akkor is a vállamon nehezedett a hatalmas fényképezőgép, meg hogy még videókamera is, az még egy külön táska volt, pedig már akkor nem csak betakam kamerával, hanem egy kicsit kisebben is lehetett forgatni, de azért bizony nehéz volt minden egyes turistáskodás. Ma meg már elég, hogyha nálunk van a mobilunk, meg esetleg tartalék, vagy aksi töltő, vagy bármi más. De hát nézzük meg, hogy a magyar turisták ilyenkor hova mennek nagy számban. Meséltem már arról, hogy Dubaj nagy sláger lett, ide sokan megyünk a mostani időszakban. A Kanári-szigetek az már viszonylag korán divatba jött. A Dominikai Köztársaság már a legendás időszakban, a Tantúra időszakában is olyan volt, hogy charterrepülőgépeket is vittek oda, és chartergépekkel is mehettek a magyar turisták, hogy az Ibusz is csinált chartereket, Vista, tehát sorolhatnám tovább, nagyon sok különjáratú gép ment a Dominikai Köztársaságba. Aztán voltak a kenyai charterek, és hát a Tájföldről pedig már meséltem. Most viszont például az idei időszakban Zanzibár az, ami nagy sláger, ami hivatalosan Tanzánia része egyébként, azért Tanzánia, mert hogy Tanganyika és Zanzibár összevonásával keletkezett. Ugandával határos egyébként Tanzánia, meg Kenyával északkeleti résznél, az Indiai óceántól keletre fekszik, és hát Mozambik, Malawi, Zambia, Ruanda, Burundi, Kongói Demokratikus Köztársaság, hát sok minden van itt a környéken, és Afrika legmagasabb hegye pedig az ország északkeleti részén a kenyai határ közelében van, ugye a Kilimandzsáró. Úgyhogy Tanzánia tényleg olyan hely, hogy bőven van mit megnézni, a Gorongoro kráter engem bűvöletbe helyt, és hát a Zanzibárra megyünk, akkor is lényegében Tanzániában vagyunk. 1 milliónál többen, majdnem 2 millióan vannak már, és Stone Town a főváros, ugye az régi angol nevén ismerik a legtöbben, itt van a szultán palotája, mert egykor bizony a zanzibári szultán uralkodott itt, és mellette pedig a szultáni palotán mellett a rabszolgapiacot is meg lehet nézni, mert hogy a legnagyobb rabszolgakereskedelmi központ volt egykor itt a környéken, Zanzibár, Stone Town, és érdekes az is, hogy hát hogy tudták ezt megtartani egyáltalán. Hát ugye a franciák meg az angolok mindig is harcoltak a gyarmatokért, és azért lett hosszú ideig Zanzibár önálló meg szultánság, mert az volt az alku, hogyha a franciák előrenyomulását megállítják, akkor az angolok megszerzik Zanzibárt ugye Ománnak meg a szultánnak, és hát így is történt, és Zanzibár is szultánátus lett. Egyébként a Zanzibár szó valószínűleg perzsa eredetű, és a feketék partja, négerek partja valami ilyesmit jelentetett, de van olyan elmélkedés, miszerint az arab nyelvből vezettük le, és Zain al-Zalbár, szép ez a föld, valami ilyesmit jelenthet. Igazából nagyon sokféle elmélet létezik, névtani elmélet, úgyhogy válassza ki mindenki, ami számára szimpatikusabb. Sokan azt mondják, hogy fűszerszigetek része Zanzibár, mert mellette van egy másik sziget, de hát ez olyan, mint egy Smaragd-sziget. Hát a Smaragd-szigetet is hallottam már Írországra is, meg hallottam már Korfura is, Smaragd-szigetből is sok van. A fűszer-sziget is olyan, hogy Indonéziában is van fűszer-szigetek, meg itt is fűszer-szigetek, tehát ez is olyan, hogy persze meg valaminek a Svájca van, Afrika Svájca, Ruanda, meg Észak-Svájc Szentpétervár, meg Észak-Velencéje is Szentpétervár, sok ilyen van, Ázsia, Svájca, meg Szingapur, de hát az biztos, hogy Zanzibár, Zanzibár, és önmagában is jó, nem csak a neve érdekes, hanem maga a sziget. Azért jó Zanzibár, mert ha azt mondjuk, hogy tengerparti nyaralás, fehér homokos tengerpartot találunk itt, és olyan meleg volt a tengernek a vize, mint a Maldív-szigeteken. Tehát ez nem egy kicsit megalkuvás, mert mondjuk Mombasa meg Kenya, jó a tengerpart, de hát hogyha valaki már volt a Maldivon, akkor azért nem lesz ennél nagyobb tengerparti élmény Mombasában a tengeri fürdőzés. Maximum annyi történik, hogy nagyon nagy az árapály jelenség, és akkor láthat izgalmas élőlényeket, amikor apály van, és akkor a polipok meg a kishalak ott vannak, és akkor várják, hogy jöjjön már végre vissza a tengervíz. De úgy egyébként meg sokszor kicsit ilyen moszatos, és nem annyira szép mindenhol Mombasánál, Kenyánál, meg a legtöbb helyen a part. Zanzibáron azonban vannak szép fehér homokos részek. És van türkiz víz is, jó pár helyen, tehát nem rossz a tengerpart Zanzibárot. Ha valaki azt mondja, hogy egy szállodában lakik, és akkor ott el van a tengerparton, ez is jó, de hát szerintem ennél azért sokkal többet tesz ki Zanzibár, mert hogy nagyon érdekesek az itteni fűszerültetvények, ezeket mindenképpen érdemes megnézni. A fekete bors, a szegfűszeg, a fahéj, a vanília, a szerecsendió, a citromfű, a gyömbér, ez nagyon-nagyon érdekes. Van egy nagy erdő is, a Jozani erdő, és ezt szintén meg szokták mutatni a turistáknak. Egyébként rengeteg erdő volt még Zanzibáron, csak aztán kellett a hely az ültetvényeknek, úgyhogy nagyon sok mindent kivágtak. Azt mondják, hogy a zanzibári leopárd az hát nagyon kevés van belőle, de azért megfigyelhető. Hát én hiába figyeltem, nem láttam, sőt, még csak olyan emberrel se találkoztam, pedig többször voltam Zanzibáron, aki látott volna ilyet, de állítólag van. Ugyanakkor híres állatfaj a zanzibári vörös kolobusz, és az biztos, hogy ilyenből még talán látni is fogunk, meg hát vannak antilopok is, pézsma antilop például, kaméleon, meg sok fajta madár, úgyhogy állatból nem lesz hiány. Kiszimkazi környékén pedig delfineket lehet nézegetni, bár hozzáteszem, nálunk ez úgy működött, ez a delfin nézegetés, hogy beültünk a csónakba, ott voltak a delfinek, és mondták, hogy lehet együtt úszni a delfinekkel. Hát ez csodálatos, fel is vettük a mentőmellényt, hogy majd belevetjük magunkat a vízbe, amikor látjuk a delfineket. Hát igen ám, csak hogy gyakorlatban az úgy történt, hogy láttuk, hogy tényleg ugrándoztak a delfinek, és akkor padlógázzal oda mentünk, ahol ott vannak a delfinek, hát ha nem vigyáz a delfin, akkor szerintem majdnem el is ütjük szinte, és hát akkor a delfin nyilván elment, mert zavarta az, hogy ott egy motorcsónak bömbölő motorral, aztán oda megy az ő élőhelyére. Tehát nem azt csináltuk, hogy szépen lassan, csendesen oda mentünk, vagy evezve oda mentünk egy kicsit, vagy mondjuk oda mentünk 50 méterre, aztán esetleg beugrottunk a vízbe, próbálkozunk egy kicsit barátkozni, vagy nem tudom, 50 méterrel megközelítjük a delfineket, és úgy úszunk velük együtt. Hát nem így működött, hanem hát szinte rá mentünk a delfinre. Hát persze ketten-hárman így beugráltak a vízbe, de ők is úsztak, a delfinek meg már rég máshol úsztak, úgyhogy ez nem volt olyan élmény, mint amikor a delfináriumban tényleg tol minket a delfin, meg húzogat, mert ilyen mutatványok is vannak. De hát delfinúszás ide vagy oda, attól még láttunk delfint. Tehát tényleg vannak delfinek itt bőségesen Kiszimkazi környékén, a Menai öbölnél, de sok minden más helyen is vannak még. És hát komoly korallzátonyt is találunk, úgyhogy tényleg rendkívüli módon szép helyek vannak itt az Zanzibárnál. És meséltem már arról, hogy ugye fűszerek, fűszerültetvények, fűszersziget, arról, hogy vannak azért majmok és egyedi érdekes majmok is, hogy a fővárosban érdemes megnézni a Szultán palotáját. Itt volt először lift, ami már nem működik, és itt volt először vezetékes víz, az sem működik. De a palotát még meg lehet nézni, a turistáknak mutogatják. Vannak még nagy teknősök is egyébként, és tényleg ez is érdekes. Zanzibárot egyébként már viszonylag hamar megtelepedtek az emberek, és ilyen kis falvakban laktak, de hát aztán jöttek az indiai kereskedők, aztán meg az arab kereskedők, könnyű volt ide találni, és lényegében keveredtek még a benszülöttekkel az elején. Aztán a portugálok foglalták el az 1500-as években, és jött az ománi szultán. És mint említette, megegyeztek az angolokkal, úgyhogy Omán és Zanzibár szultánja 1840-ben Zanzibárba, a Stone Townba tette át a székhelyét az ománi Maszkatból. Aztán, amikor meghalt, akkor a fiai elkezdtek küzdeni a trónért. Végül Zanzibár szultánja lett az egyik fiú, és a másik pedig Omán uralkodója lett. A zanzibári szultán a kelet-afrikai partokat is megszerezte, tehát Mombasa is, még a mostani kenyai híres üdülőtelepülés is a zanzibári szultáné volt, és sok minden mást is megszereztek. Aztán Nagy-Britannia, Németország meg Olaszország is szerzett itt a környéken területeket, főleg a britek egyébként, és hát Zanzibár brit protektorátus lett végül. Az angol-zanzibári háború is érdekes volt. Nagyon rövid háború volt. 1896. augusztus 7-én kirobbant, és elkezdtek az angolok és a zanzibáriak harcolni, majd Zanzibár kapitulált, 38 percig tartott a háború. Úgyhogy nem húzták tudatosságosan sokáig. Minden esetre innentől kezdve a kelet-afrikai rabszolga kereskedelemnek annyi volt, Zanzibár betiltotta a rabszolgaságot és felszabadította a rabszolgákat. Angol gyarmat lett Zanzibár egészen 1963-ig, akkor Nagy-Britannia visszaadta a szabadságot, és egy ideig alkotmányos monarchia volt, de hát nagyjából nem egészen egy évig, mert elűzték a szultánt, és utána pedig Zanzibár egyesült Tanganyikával, és Tanganyikából meg Zanzibárból lett Tanzánia. Manapság pedig a fűszerekből, a fűszertermesztésből, a halászatból élnek, meg a rengeteg turistából. Freddie Mercury, a Queen együttes énekese zanzibári egyébként, Stoneton tengerpartján van is egy róla elnevezett étterem. Sokan amellett, hogy fürdenek a fehér homokos parton, próbálnak meg együtt úszni a delfinekkel, megnézik a fővárost, elmennek a fűszerültetvényekre, a dzsungelbe tesznek egy kis túrát, hát amellett a Gorongoró kráterbe mennek el nagyon sokan, kis repülőgéppel viszik el a szigetről Tanzánia szárazföldi területén található Gorongoró kráterbe a látogatókat. Ez az egyik legcsodálatosabb vadrezervátum. Ugye kétfajta igazán érdekes vadrezervátum van Afrikában, ahol amikor én még először jártam, így a 90-es évek elején, akkor bőven voltak szabadon állatok. Tehát Nairobiban leszállt a repülőgépünk, és láttam a repülőgépből, hogy ott a reptér mellett a zsiráfok meg a zebrák rohangálnak. És tényleg rengeteg-rengeteg állat volt szabadon. Aztán az elmúlt 30 évben gyakorlatilag nagy, hatalmas vadrezervátumok vannak, óriási, több európai országnyi területek, már hogyha kis országot nézünk, de azok egy részét kerítéssel vagy valami módon sok helyen már elhatárolják a lakóktól. Tehát a lakózónákat sokszor védik, tehát igazából úgy teljesen kerítésmentes rezervátum, hát persze óriásiak vannak, de azért ritka. Tehát már nem úgy működik, hogy gyakorlatilag Afrikában mindenhol szabadon van ember, és lehet, hogy megbúvik ott egy oroszlán a bokorba. Hát lehet, de akkor, amikor bemegyünk a nemzeti park területére. Eleve Dél-Afrikában volt az első nemzeti park, eleve hosszú ideig szabadon lehetett lődözni a vadakat. Ez egészen addig történt, amíg a kvagga ki nem halt, egy nagyon furcsa lószerű állat, és akkor rádöbbentek, hogy hát igen, ki lehet írtani egész fajokat. Úgyhogy utána már megszülettek az első állatvédelmi szabályok, meg vadvédelmi szabályok Afrikában. A Kruger Nemzeti Park pedig az első afrikai nemzeti park volt Dél-Afrikában. De visszatérve egy kicsit ide a Gorongoró kráterhez, meg Tanzániához, hiszen Zanzibárról meséltem. Nos, itt a Gorongoró kráter azért érdekes, mert van 4-5 olyan hely, ahol tényleg nagyon jól lehet látni a vadakat a világban. A nagyon nagyok például a Serengeti vadrezervátum, meg a Maszai Mara vadrezervátum. Itt, hogyha rövid időt töltünk el, akkor nyilván könnyen lehetséges, hogy kevés állatot látunk. Hogyha hosszú időt, akkor meg nagyon sokat láthatunk, és óriási csordákat. Itt aztán tényleg vonulnak az állatok hihetetlen nagy hatalmas csoportokban. Aztán lehet, hogy elmegyünk egy közepes vadrezervátumba, ahol meg vagy látunk a Big Five-ból, a Nagy Ötösből állatokat, vagy nem. De valamennyit látunk, hát antilopból rengeteg van, csak itt különböző antilop fajtákat is láthatunk, tehát más a kudu, más az impala, más a nyala. Ugye az impala egy kezes antilop, a kudu az ilyen szamárszerű, a nyala az ilyen kis vaskosabb. Ugye egyiknek a szarvából készül a klasszikus vuvuzela, hát tudom, hogy az műanyagból készül látszólag, de csak azért, mert amikor nagy divat volt a vuvuzelával hangot adni a dél-afrikai labdarúgó világbajnokságon, akkor mindenki vuvuzela hangszert akart vásárolni a turisták közül, és hát nem volt annyi kudu, nem volt annyi antilop, mint amennyi vuvuzelára igény volt, úgyhogy műanyagból kezdték el gyártani, persze Kínában, és Kínából hozták Afrikába az afrikai vuvuzelákat. Érdekes volt ez is. De visszatérve egy kicsit erre, hogy vadrezervátumban Gorongoró miért érdekes, azért, mert ez egy egykori kráter. Nagyjából 28 kilométer az átmérője, egy vulkáni kráter, üdezöld, van tó a belső részén, kis forrás, tehát nagyon vízdús, és hát nem nagyon mennek ki az állatok. Nem azért, mintha nem tudnának, hát annyira azért nem meredek az oldalra, de nem akarnak, mert itt van minden. Van víz, vannak nagyon dúsna a növényzet, fák is vannak, és élnek itt elefántok, találunk elefántot is, élnek vízilovak is, találkoztam ilyennel is, ott pihengettek a tó közepén, a kráter közepén van egy tó is. Tehát gyakorlatilag a nagy vadak, még leopárd is van, meg vannak oroszlánok is, tehát a nagy vadakat itt lehet bőven látni, és viszonylag Ez a 28 kilométeres átmérő, ez nem nagy, tehát hamar be lehet járni, és ez alatt biztos szinte, hogy találkozunk elefánttal, találkozunk kafferbivallyal, találkozunk oroszlánnal, tehát majdnem minden meg lesz a nagy five-ból, nagy ötösből, úgyhogy emiatt a Gorongoro kráter rendkívül érdekes. Egyébként innen mintázták az Oroszlán király című filmet, tehát hogyha megnézik azt, hogy milyenek az ábrázolások, hát az a Gorongoro kráter egyébként. Mint ahogy a Nájsmánysterné kastély volt az alapja a Csipkarósika kastélyának. Tehát érdekes, hogy ezeket meg lehet nézni így élőben is. De zsiráfot azt nem találunk itt, viszont egy kicsit odébb megyünk, akkor van zsiráf már, tehát kijebb a kráteren kívül jó pár helyen van zsiráf. De összességében, ha azt nézzük, hogy a Gorongoro kráter mit nyújt, hát ezt, hogy egységnyi idő alatt nagyon sok nagy vadat láthatunk viszonylag közelről. És van egy ilyen klasszikus afrikai mondás, hogy hát vadlesre elindulunk reggel, vagy este, vagy délután. Hát ugye úgy este, hogy még ne legyen sötét, akkor nem látjuk a vadakat, hanem mondjuk elindulunk rögtön pirkadat után reggel, és este pedig délután pedig úgy, hogy még nem ment le a nap, de hogy nap lemente előtt, mert hogy akkor már nem pihengetnek a ragadozók, hanem elindulnak vadászni. Hát én rengeteg vadlesen voltam életemben, amikor forgattam, filmeztem millió és egy vadrezervátumba, Ugandába, Malaviba, Botswanába, Namibiába. Én mindig így délután meg délben, tehát teljesen össze-vissza láttam az állatokat, és egyáltalán nem úgy működött, hogy amikor irgalmatlanul korán felkeltettek, akkor több állatot láttam volna a pirkadó napban meg a ködben, mint akkor, amikor egyébként nem tudom, 11-kor megérkeztünk Lost City környékére valahol Dél-Afrikában. Tehát igazából nekem nem vált be. Hát nyilván nem reprezentatív az, hogy én voltam mondjuk 25-30 vadrezervátumban, mondjuk 50 alkalommal, mert volt, ahol sokszor is voltam, ugye Malaviban, Ugandában sokszor, Ugandában csoportot is vittem. Tehát ebből a szempontból nyilván ez nem reprezentatív attól még, de én nem tapasztaltam azt, hogy hú, hát nagyobb mennyiségben láttam volna állatokat akkor, hogyha jókorán felkelek. Hát nyilván a vendégeket felkelteni korán azért jó dolog, mert korán elkezdenek költeni a turisták, korán elkezdenek borravalót adni, és hát lehet még bőven programokat csinálni nekik. Ezzel együtt Zanzibár, exotikus utak, Gorongoro kráter, hát ez így együtt jár kéz a kézbe, és nem fogják megbánni. Nyilván vigyázni kell a gépekkel, de hát általában azért vigyáznak arra, hogy a turisták ne potyogjanak le. Ha nincsen jó idő, és mégis elindul a gép, azt mondják, akkor önök tiltakozzanak elsőként. Tehát ezt tapasztaltam ugye Tájföldön is, hogy biztonságos ez a csónak. Van egy ilyen helyi mondás, hogy biztonságos. No problem, no problem. Rendben meg fogunk érkezni? No problem. Nem nagyok a hullámok? No problem. És van egy ellentét párja, hogy sorry mister. Tehát ebből nagyjából az a tanulság ennek az izgalmas mondásnak, vagy szokásmondásnak, amit a farongok, a külföldiek szoktak mondani, hogy hát nem biztos, hogy a helyiek úgy tudják felmérni a veszélyt, vagy úgy akarják felmérni a veszélyt, ahogy azt egy európai biztonsághoz szokott, vagy amerikai biztonsághoz szokott turista gondolja. Úgyhogy sokszor nekünk kell felülírni azt, hogy mit gondol a helyi. Hát ő azt gondolja, hogy jöjjön el a turista, mert abból lesz neki pénze, és ez egy vállalható kockázat, ami nekünk már egy fölösleges kockázat. Érdekes. De Zanzibár nem fognak csalódni benne. Sok kedves barátom most is ott van, kint van, vagy nemrég jött haza, úgyhogy az valóban egy csoda szép hely. Ami mostanában még szintén divatos lett, ugye azt már sokszor elmeséltem a műsorban, ugye a Maldív-szigetek. A Maldív-szigetekre most már 4-5 ezer magyar látogat, pár évvel ezelőtt még 3 ezerrel is csúcsot döntöttünk, előtte meg olyan 1500 turista jött ide. A Maldív tipikusan az, hogy kevés dolgot tudunk itt csinálni, de az viszont álomba illő. Tehát ha azt gondoljuk, hogy milyen szép is volt a gyerekkorunkban, a lakásba, a panelházba a pálmafás fotó vagy poszter kint ott a képen, ott az oldalán a hálószobánknak, hát akkor a Maldív-szigeteken olyat láthatnak élőbe. Vagy szebbet egyébként. Én is szerettem volna egy gyönyörű pálmafás képet a kis szobámba, otthon, Sopronba, a Gyóni Géza utca 10-be, és aztán apám mondta, hogy jó lesz egy szép őszi táj. Így lett a szobámba szép őszi táj, de azért még mindig jobban tetszenek a pálmafás partok, mint az őszi táj, bár az őszi táj is tetszik egyébként, főleg, hogyha a gyerekekkel mászkálok. Tehát úgyhogy az is érdekes, és jól néz ki sokszor. Egyébként a Maldív-szigetek azt tudja, hogy a pálmafák a víz fölé hajolnak, mindenhol kellemes korallhomok van, nincsenek autók csak a főszigeten, mondjuk van egy-két nagyobb sziget, Sun Island például, ahol biciklit használunk, de ugye őket olyan picik, hogy körbe tudjuk sétálni mindegyiket. A legnagyobb sziget is kisebb, mint a mi Margit szigetünk. Nem véletlenül lett a magyar turisták körében népszerű, mert itt megvalósul az, hogy kikérjük a koktélokat, és élvezzük azt, hogy gyönyörűen süt a nap, nem csinálunk semmit, csak bámuljuk a türkiz víztükört. Szaúd-Arábiában pedig a magyar állampolgárok lényegében viszonylag könnyen bejutnak, és a konzervatív öltözködés azért fontos, meg a helyi szokásokat tiszteletbe kell tartani, de hát egyik kedves barátom most jött haza, és mondta, hogy hát bizony látott azért sok mindent, hát azt mondjuk, hogy persze nők nem vezethetnek, vagy csak bizonyos módon, hát vezettek a nők, mert jogosítvány nélkül hát vezethettek, csak nincs jogosítványok. Hát hogyha kárt okoztak, majd a férjük kifizeti, hát az a dolguk a férjüknek, hogy a kárt okoznak, akkor kifizessék. Tehát ilyet tapasztalta, és ezt mesélte a kedves ismerő. Nem szeretik az újatlan pólókat, meg a rövid nadrágokat egyébként. Jó sok helyen tiltják is, hogyha valamit meg akarunk nézni, tehát ezekre oda kell figyelni, meg arra, hogy hát kaotikus a városi közlekedés sok helyen. De szintén figyelni kell arra, hogy alkoholt nem fogyasztanak, és tényleg be kell tartani a szabályokat, de ha betartjuk a szabályokat, akkor valóban lenyűgöző és nagyon-nagyon szép Szaúd-Arábia jó pár városa, és hát ezt a magyar turisták is megnézhetik. Hölgyeim és uraim, önök a világszámot, és benne a műsorvezetőt hallották. Exotikus úti célokra vittem el önöket, remélem, hogy legközelebb is velem tartanak majd. További kellemes rádiózást kívánok, viszont hallásra!